A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg most Isten tiszteletünket. A keresztség kiszolgáltatására fogunk készülni a 392-es számú dicséretünk második versével. 392. énekünk második versét énekeljük. Kihívott minden népből egy lelki népet itt. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Meg van írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért tehát, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném egy igével kiegészíteni a keresztség szereztetési igéjét. A zsidókhoz írt levélben olvasható a 13. fejezetnek, az 5. versében, annak is a 2. felében, mert ő mondja, maga Isten, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és gyülekezet, a keresztség számunkra egy csodálatos ajándék, amelyben Istennek a legnagyobb ígérete van, hogy nem hagy el bennünket, és velünk marad. Jézus így fogalmazza meg a világ végezetéig. Egy nagyon érdekes dolog az, amit mi emberek is tapasztalunk, és az életünk legnagyobb csodái közé tartozik, amikor egy-egy ember egy-egy másik élethez úgy tud hozzá kapcsolódni szorosan, hogy szinte elképzelhetetlennek tartja azt, hogy nélküle éljen. Nem tudja kivenni a gondolataiban, nem tudja megakadályozni azt, hogy ne jusson eszébe, de nem is akarja. Ilyen összeforrt életek lehetnének a házasságok. Nagy dolog lenne, ezeket így élnénk meg. Ilyen összeforrt életek lehetnének azok a családi kapcsolatok, amelyekben felnövekszünk, hogy így gondolnának testvérek testvérekre. Vagy nagyon nagy dolog, hogyha a szülő és a gyermek között is ez alakul ki. Benne van kódolva valahogy az egész a természetünkbe is, az Isten, ahogy megalkotott bennünket, ezek a kisgyermekek úgy születnek, hogy részei lesznek az életünknek, test szerint is. Innen szeretnék elindulni a gondolatok során, amikor azt mondom, hogy az Isten úgy gondolta, hogy testemből való test legyen az én gyermekem. Hogy ezt a szoros kapcsolatot már ez is kiábrázolhassa, hogy ott vagyok én, és én hordozom az ő életét. Egy hatalmas nagy ajándék, és nagyon sok izgalom. Ebben a sok izgalomban az ember megpróbál együtt élni a gondolattal, hogy ő belőlem lesz valaki, és vajon ki lesz. És egy nagy izgalommal várja az ember ezt a pillanatot, hogy vajon ki lesz, mi lesz, amikor meglátom, milyennek látom meg. Egyáltalán hogyan fog rám mosolyogni, hogyan alakul majd utána úgy az élete, hogy összeforjon az enyémmel. Nyugodtan kérem, hogy jöjjenek ide előre. elkészítettük a helyeket. Valahol tehát ez az összeköttetés, ez egyfajta szimbiózist is jelent. Az ő élete hatással van rám, és az én életem hatással van őre át. Vajon lesz-e ettől majd még szorosabb? Vagy ettől kezdve egymástól távolodni fogunk? Egy két sor jutott eszembe, és ezt mindannyian tudjuk követni, mert nagyon-nagyon egyszerű. Először a gyermek egész közel van, test közelben hozzám. Aztán utána ez a gyermek megszületik, és már magamba nem tudom bevonni, csak az ölembe tudom venni. Aztán mikor már elég nagy lesz ahhoz, hogy az ölemben nem akar megmaradni, akkor megengedi, hogy a kezét fogjam. Aztán egyszerűen utána olyan tempót vesz fel az élete, hogy én még a kezét se tudom megfogni. Valahol mégiscsak a távolodást érjük meg, és ezt próbáljuk egy kicsit, ma így mondanánk, kompenzálni azzal, hogy legalább lelkileg akkor tudjak közel maradni hozzá. Lelkileg tudjam vezetni, azon az úton együtt tudjak járni vele, amit ő is bejár. Erre mondja az igénk azt, hogy Isten ezt így fogalmazta meg, hogy nem maradok el tőled. Annyira szeretnénk nem elmaradni a gyermekeinktől. Nagyon humoros történetek is eszembe jutnak, amikor először a gyermeket mi visszük, és elfelejtjük azt, hogy az ő lábai sokkal rövidebbek, mint a miénk, és szinte lóg mögöttünk, és alig bír utánunk jönni. Aztán hogy megfordul ez a kép, amikor elkezd taladni, és én már nem tudok futni utána. Vagy tanítom biciklizni, és ő elteker, és már szuszogok, és úgy szaladok utána. Meg aztán olyan kép is van később, hogy a szülők ott ülnek a másodikos matematika könyv felett, és gondolkoznak, hogy hogy kell ezt a feladatot megoldani. Elmaradunk, valahol elmaradunk. És amikor ezt egyre inkább mélyebben érezzük, hogy szeretnénk közel lenni az életükhöz, hogy segítséget adjunk, mert ez a cél, de érezzük ezt a távolodást is, talán akkor érjük el igazán, vagy éljük át igazán azt, hogy ez az ígéret, ez nem a miénk. Ez a nem maradok el tőled, ez az én nagy vágyam, de ez csak az Istennek az ígérete lehet. És így is fogalmazza meg Jézus, hogy téged arra bízlak meg, hogy tanítsd őket, hogy tedd a tanítványommá. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi leszünk a mesterek, de nem mi vagyunk a mesterek. Nem vagyunk olyan nagy életismerők, nem vagyunk az életnek olyan nagy mesterei, hogy egy-egy gyermeknek azt lehessen mondani, hogy fiam, úgy csináld, ahogy én, mert akkor boldog ember leszel. A legtöbben azt mondanánk erre, hogy fiam, csináld egy kicsit jobban, mint én. A mester Jézus. Ez bízta ránk az Isten, hogy tanítsuk így őket. És az Isten akkor adja az ígéretet, hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Így mondja az igénk, amit hozzáolvastam, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Az életünknek az egyik legfélelmetesebb pillanat az, amikor egyedül érezzük magunkat, és ez a magány rászakad az ember. Ezt a gyermekek is megélik. Hány olyan helyzet van, ahol arról kell biztosítani őket, hogy de ne félj, mert itt vagyok. Amikor a szobában az árnyak nagyra nőnek, és olyan rémisztő képet alkotnak, akkor nekem ott kell lennem. Ne félj, itt vagyok, nem kell félned. Amikor ott vagyunk egy-egy olyan helyzetben, amikor tanácstalanul néz ránk, mert elesett a gyermekünk, mert nem tudja, hogy most mihez kezdjen, most sírjak, vagy ne sírjak, tartsam vissza, akkor csak az a megoldás, amikor azt látja, hogy de ott van nekem valaki. De ebbe is lehet példát mondani. Az első heteket töltjük szeptemberbe, sokaknak iskolakezdés, másoknak óvodakezdés, bölcsődekezdés, kisgyerekekkel vagyunk körülvéve, ismerjük ezeket a pillanatokat. Benn van a gyerek, hallom benne a sírását, én meg kinülök a padon, és az óvónéni próbálja megvigasztani, hogy de nincs semmi baj. És én szorongó szívvel hallgatom, hogy de ez az én gyerekem is sír, és most bemenjek, ne menjek, melyik a jobb neki. És aztán azon a kispadon elgondolkozik az ember, hogy hát most tanítom meg arra, hogy hát én nem mindig fogok tudni bemenni. Én nem mindig fogom megoldani az ő életkérdéseit. Legyen ott mellette valaki olyan, akinek a szájából igaz az ígéret, nem maradok el tőled, veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal fogom megkeresztelni ezeket a kisgyermekeket, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, Két kérdést teszek fel szülőknek és keresztülőknek, ez legyen az ő fogadalomtételük, erre az ünnepi alkalomra jöjjetek, közösen álljunk fel. És a szülőket és keresztülőket pedig arra kérem, hogy így közösen, hallható szóval adjanak számot hitükről a feleleteikben. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek így közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről közösen a gyülekezettel elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azért vagyunk együtt, hogy a Te áldásodat kérjük azokra az életekre, amelyeket megalkottál, megformáltál, megteremtettél, és közel hoztál hozzánk. Azért, hogy szerethessük őket, hogy örömünk legyen bennük, és azért, hogy vezethessük őket azon az úton, amelyen Te magad jársz előttünk. Sok kérdés van bennünk arról, hogy hogyan fogjuk mi ezt bölcsen, szív szerint végezni ezt a szolgálatot. Ma azt kérjük, hogy erősíts meg erre bennünket is. Add, hogy közösségeinkben, családjainkban legyen békesség, hogy tudjunk odafigyelni egymásra, hogy tudjuk fogni egymásnak a kezét, és közel kerülni egymáshoz lélekben, hogy ott, ahol szükség van, segíthessünk. Ugyanakkor azt is nagyon jól tudjuk, hogy ehhez szükséges a Te mindenek felett való hatalmad, hiszen neked adatott minden hatalom menjen és földön. Így hoztuk eléd ezeket a kisgyermekeket is, kérve, hogy a keresztségben kösd velük szövetséget, ígéretet szerint, hogy nem hagyod el őket, és nem távozol el mellőlük. Így adj bölcsességet azoknak, akik őket szeretni akarják, nevelik, és így kérünk, hogy a Te áldásod kísérje az ő életüket naponta. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Annak keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 164. dicséretünket keressük, és annak énekeljük mind a három versét. A 164. dicséretünket keressük, három versével énekelve. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Mai napra rendelt igénket ismét a zsidókhoz írt levélből olvasom, a 12. fejezetből, a 12-től 17-ig terjedő versekből. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste azt. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését. Jöjjetek, ezért fennállva imádkozzunk. Ő örökkévaló Istenünk, bár a legnagyobb tűzzel a lelkünkben érkeztünk volna ide te hozzád, hálát adni, téged dicsérni, és elmondani még talán a nyomorúságok idején is azt, hogy tudjuk, hogy igaz a te ígéreted, hogy minden nap mellettünk állsz, és nem hagysz magunkra. Mégis ez a lobogó láng sokszor meg-megszűnik bennünk, és csak éppen parázslik, és azért jöttünk, hogy a te szent lelked szele egy kicsit megéleszte ezeket a tüzeket bennünk, hogy ne legyen igaz ránk, amit az ígéd is állít, hogy vannak meglankadt kezek, és vannak megrodgyant térdek. Mégis be kell őszintén valljuk, hogy szükségünk van a te megerősítésedre is, ezért vagyunk most itt. Így kérünk, hogy látva az életünket, annak gyengeségeit, vagy éppen örömeit, tedd mindezeket helyére az életünkben. Tudjuk, hogy küzdelmek nélkül nincsen út, és hogy a tövisek is jelen vannak az életünkben. Mégis azt kérjük tőled, hogy a teremtés csodája után hadd éljük meg az életnek a csodáját, épp azáltal, hogy te gondot viselsz rólunk. Így kérjük most is a te ígédnek bátorító és vigasztaló üzenetét. Légy itt közöttünk, tekints ránk, és valóban erősítsd bennünk mindazt, ami már megfáradt. Erősítsd a hitünket, támogass, bíztass reménységgel. Kérünk, légy itt közöttünk, azáltal, hogy szent lelkeddel jelen vagy, meg tudod áldani ezt az órát. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk, így fennállva énekelve a 151-es számú dicséretünket, 151-es énekünket, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Két kiemelt igeverset olvasok alapigeként az előbb hallott részből, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből. Hallgassuk meg a 12. és a 15. verseket. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az elmúlt hónapban az ige hirdetések nyilván azért, mert ebből az bibliai levélből származtak, egyfajta hangulatot árasztottak, ha ezt így megszabad fogalmazni, és ez pedig a bátorítás volt, a vigasztalás, a lelki gondozásnak a hangvétele. Az egész levelet áthatja mindez, és ez így van ezzel a mai igével is, ki is érződik belőle már első hallásra. Ha ilyeneket hallunk, hogy erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket, és vigyázzatok arra, hogy a keserűség úrrá ne legyen az életeteken, mert akkor elveszett emberek vagytok, akkor ebből érezzük azt, hogy itt az Isten valamit megint csak készít és munkálkodik azért, hogy minket életben tartson, és ez az életben tartás az Isten gondolata szerint mindig több, mint az egyik napnak az eltöltése a másik után. Megint ennek a nyomára kellene jussunk valahogy az igénk kapcsán, és így próbálunk majd most is közösen lépéseket tenni. Miről árulkodik az, hogy nem vagyok a helyemen? Miről árulkodik az, hogy valamiféle erőfogyatkozást van bennem? Általában mindig a külső jelek az első árulkodó jelek. Amikor az embernek már nehéz valamit tenni, akkor úgy érzi, hogy elfogytak azok a belső erők, amiből még meríteni lehetne. Amikor meglankadt kezekről és megroskadt térdekről beszél a Szentíró, akkor tudja jól, hogy a cselekedetekben lehet már lemérni valami olyasmit, ami már rég belülről rágja az embert, ami rég belülről veszi el az energiáit, és nem igazán tud harcolni azért, amit később talán olyan nagy célnak látott, olyan nagy vágy volt az életében. Pontosan erről beszél ez a levél. A kezdeti időkben a gyülekezetek élete egyáltalán nem volt egyszerű. Főként azoké nem, akik már Jézussal nem egy időben éltek, hanem a következő generációhoz tartoztak, hogy az eleink mindig beszéltek Jézusnak a csodáiról, Jézusnak a nagyságáról, mindig szó volt a nagy gyógyításokról, mindig ott voltak azok a képek, amelyek előttünk is ott lebegnek, hogy az igazi időszak, és úgy érezték, hogy mintha ők ebből kimaradnának, sőt, nem hogy kimaradnak, hanem átfordult az egész. Próbatételek vannak, üldöztetések vannak, nehézségek vannak, és bizonytalanság van. És ez az a bizonytalanság, ami, hogyha beleférkőzik az ember életében, akkor érzem azt, hogy a kezemmel nincs kedvem csinálni semmit. Akkor a lábam nem visz el oda ahhoz a célhoz, amit korábban annyira fontosnak tartottam. Hát ez az az alaphelyzet, amiben megszólal ez az ige, és azt hiszem, hogy ezt az alaphelyzetet mi magunk is nagyon jól érezzük. Mindenki vissza tud gondolni, hogy az életében mit voltak azok a nagyon nagy kitűzött csúcspontok. Egyébként az is előfordul, hogy soha nem volt ilyen. Mert soha nem volt elég erőm vagy bátorságom valamire azt mondani, hogy én odáig szeretnék eljutni. Ez is egy nehézség az életünknek, de az is, amikor már megvoltak ezek, és úgy érzem, hogy nem úgy közelednék hozzájuk, hanem távolodnék. Egy kicsit már ebbe belekaptam, amikor a keresztségről beszéltem, hogy azt gondolnánk ezekről a közösségekről és ezekről a szoros emberi kapcsolatokról, hogy de jó lesz, amikor egyre inkább odaérek a másikhoz. És aztán olyan szomorúan tapasztaljuk, hogy de rossz érzés az, hogy egyre távolabb vagyok a másiktól. Nem lehet ezen fordítani? Nem lehetne valamit csinálni? A levél szerzője még mindig próbálkozik a bátorítással, és próbál érveket is felhozni, de tökéletesen megérti ezeknek az embereknek a lelki állapotát. Talán indokként azt tudná felhozni, hogy az az ember tud nagyon gyorsan ellankadni, aki végig magára építette fel az elképzeléseit. Aki tényleg és teljes jó hiszeműséggel azt gondolta, hogy ezt mind magából kell kihoznia. Valahogy meg kell gyötörjem magam, hogy elérjek ahhoz a célhoz. Csak sokszor ebben az öngyötrésben az embernek elvész a lelkesedése. Ebben az öngyötrésben valahol elfárad az ember. Befektetés nélkül nincs eredmény, szoktuk mondani. De ez még a lelkes korszakunknak a jelmondata. Aztán utána, amikor a befektetést nyögni kell, akkor az már nem olyan kellemes. Életszerű példát is hadd mondjak, számtalan olyan van itt, aki egész közelről érintett a dologban. Amikor ezek a hitel dolgok előkerülnek, akkor mindenki nyög. Persze, hogy nyög. Mert valami egész mással számoltunk, és egész másban élünk benne. Volt egy álmom, és úgy látszódott, hogy vannak hozzá eszközök. És addig könnyű volt dolgozni, mert könnyebb volt a szívem, mert értelmét láttam az egésznek, hogy azt a kevés, idézőjelbe teszem, kevés, néhány milliót csak be tudom hozni valahogy az életembe, és aztán amikor elérkezem oda, hogy ledolgoztam, akkor micsoda szabadság tör rám. De amikor utána azt mondják, hogy ez nem néhány millió, hanem 20-néhány millió, akkor az ember már úgy látja ezt az egész munkát, hogy ez határozza meg az életemet. Ameddig élek, és ameddig nyugdíjas nem leszek, ez végig fog engem kísérni. Hát ki fog így ezek után lelkesen dolgozni valamiért? Ki fogja odaadással tenni a dolgokat? De ez nem csak anyagi vonatkozásban van így, hanem így voltak a nagy álmaink is. A társatalálásunk, a családalapításunk, az elképzelés arról, hogy milyen az a közösség, ahova ha hazaérek, akkor örömmel fogadnak, ahol megoszthatom az örömömet a másikkal, és ahol együtt fogunk sírni, és amikor már 10-valahanyadik éve nyílik az az ajtó, és lépek be rajta, akkor mintha ez megfakult volna, ez nem lenne ott jelen. És akkor utána egyre nehezebb menni haza, egyre nehezebb mondani valamit, egyre nehezebb közeledni. Tényleg nincs erre megoldás. És aztán tovább az ember, amikor gondolkozik, akkor eljuthat oda, hogy ez a megfáradás egy ilyen békétlen állapotot eredményez. Ezt így fogalmazza meg az igénk, hogy nem az ellankadással van önmagával probléma, hiszen ez minden emberi életnek a velejárója. Ahhoz pont az kell, hogy utána odajöjjön valaki, és egy kicsit lelkesíteni tudjon. Vagy az Isten tudjon jönni, és egy kicsit szent lelkesíteni tudjon, és azáltal újra talpra álljak. De amikor ez olyan mértékű lesz, hogy ezt már úgy hívjuk, hogy keserűség, akkor az az állapot már kezd mindent le is rombolni. Eddig mindent építettem, és utána önmagam rombolom le azt, amit eddig felépítettem. Nagyon könnyű mindig a körülményeket hibáztatni, és tudom, hogy a körülményeknek mindig nagyon erős beleszólása van az életünkben. De nagyon sokszor mi magunk verjük szét azt, amit addig szép apránként építeni próbáltunk, és ennek az oka az a keserűség, ami úgy ellepi az embert. Ilyen szépen fogalmaz itt a Szentíró, hogy azt mondja, hogy gyökeret ver az embernek a lelkében. Cinikus leszek, vádaskodó, számonkérő, irigy, féltékeny. Ez az az állapot, amikor mindenre ilyen gyanakvással tekint az ember. Amikor azt mondom, hogy már ő se bírja sokáig, majd ő is megtapasztalja, nem olyan egyszerű ez a dolog. Hány ilyen, egy kicsit megkeseredett arcot, elhangzó mondatot hallottam, még nagy alkalmakkor is. Amikor az ifjú pár bevonul a templomba, és csendesen a nagymama megszólal, hogy hát ez, azért ez el fog múlni. Hát nagyon köszönjük a bíztatást, igen. Elmúlhat, de nem feltétlenül kell elmúljon. A keserűség ott van a lelkünkben valamiért, amiért mi kiestünk abból, amit mi is szerettünk volna. Amikor a másikra is csak úgy tudok nézni, hogy a mosolya úgy se igazi, csak megjátsza magát. Miért ne lehetne igazi? Miért ne lehetne az összes küzdése mögött mégis egy olyan békesség, amit valahonnan ő nyer, ahonnan én nem tudom azt nyerni? Nyilván itt már muszáj kimondjam, hogy ez a valahonnan nyer, ez ott az Isten közelségében van elrejtve. És erre nincs recept. Nem tudom elmondani most azoknak, akik keserűek, hogy ezt hogy kell megszerezni a maguk számára. Itt a Szentíró is csak egyetlen egy dolgot tud megfogalmazni, és ezt így mondja, hogy ne hajoljon el az Isten kegyelmétől. Maradjon ott a közvetlen környezetében az Istennek, az Isten dolgainak, ne adja fel. Itt is csak erre tud valamiféle támpontot adni nekünk az ige, hogy lehet, hogy nem megy, lehet, hogy nem érzem jól magam, lehet, hogy sok a küzdésem, de nem szabad elmenni. Nem szabad azzal a csüggedséggel elmenni, hogy na hát, itt sem oldották meg az életemet. Nézzük meg, hogy a másik mire jut a hitével. Ez is egy olyan gyanakvó, egy kicsit olyan cinikus megjegyzés sokszor, hogy na lám, neked mit értek az imádságaid? Mutasd valamit az életedből, hogy az úgy a helyére került. És sajnos nem tudunk. Azoknak mondom, akik ezt tényleg kérdésként fel is vetik, nem tudunk egy tökéletes életet bemutatni, amely arról szól, hogy na ez a dicsőségmenet a mennyországba. Mert ez nem dicsőségmenet. De mégis ahogy a keserűség ragadós, a reménység is ragadós tud lenni. Az öröm is ragadós tud lenni. Abból is át lehet adni valamit a másiknak. A hit hősei egy csodálatos példa ebben a levélben, ahol felsorakoztatja Isten azokat az embereket, akik megmertek harcolni az életnek a kihívásaival, sőt magával Istennel is, és az Isten akaratával. És ezekre az emberekre azt mondta, hogy na ezek győztek. Ezek nem elégedtek meg azzal, hogy most elfáradtam, és nem tudom, hogy menjek tovább. Ezek nem azt táplálták a lelkük mélyén, hogy úgyis minek már. Hanem azt mondták ezek az emberek, hogy ha az Isten tovább akar innen vinni engem, akkor kell legyen út, mutassa meg valaki ezt az utat, és én megyek rajta. Van egy ellenpélda, és erről beszél az ígénk, és legyen ez a harmadik záró gondolatunk. Ézsaúnak a neve talán sokaknak ismerősen cseng. Egy különös testvérpárról olvasunk még az Ószövetség elejéről, akik örökös versengésben vannak egymással, az egyik olyan fogékony és érzékeny a lelki dolgokra és a lelki vezetésre, a másik az egy inkább földhöz ragadt ember, aki azt nézi, hogy mi a realitás, És ez a nagyon reálisan gondolkozó ember, amikor arról van szó, hogy de van egy olyan ígérete az Istennek, ami az ő áldásában valósul meg, hogy végig kíséri az ő életét, akkor erre azt mondja, hogy és mit fogok én ezzel kezdeni? Mit fogok én ezzel az ígérettel úgy kezdeni, hogy az az életemben számottevően milyen növekedést fog adni? Semmit. Hát honnan tudjam, hogy ez egy biztos dolog-e? És erre azt mondja az igénk, hogy fogta magát, és egy tál élt elért, eladta az első szülőtségi jogát a testvérének. Ez az első szülőtségi jog, ez egy nagy dolog volt akkoriban, az atya megáldotta a legnagyobb gyermekét, fiúgyermekét, és azt mondta, hogy te legyél az, aki a gazdagságomon túl tovább viszed azt a vonalat, ahol az Isten meg akarja áldani az embert. Ez nem azt jelentette egyébként, hogy mások nem kaptak áldást. És erre ez az Ézsau azt mondja, hogy ez engem nem nagyon érdekel. Nem nagyon érdekel, mert az élet sokkal komolyabb kihívásokkal van tele, mint hogy én azzal foglalkozzak, hogy van-e oda át valaki, hogy mit üzen nekem, hogy mit akar az életemmel kezdeni, én erre nem érek rá. Aztán telik, múlik az idő, és egyszer csak valaki ezt az áldást megkapja. Aztán ez az áldás, megkapás, ez egyet jelent azzal, hogy valakire valaki igen erősen gondot visel. És én meg itt vagyok egyedül. És csak magamra számíthatok. És ez ettől kezdve egy keserűség lesz a lelkében, és azt mondja, hogy de ez így nem ér. Ezt kicsalták tőlem, ezt ellopták tőlem. De már hiába mondja az Isten, hogy nem lopta el senki. Te adtad oda. Amit az Isten nekünk kirendelt, hogy boldogok legyünk vele, az a miénk, azt nem veszi el senki. Pál apostol szépen fogalmaz, azt mondja, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmi nem tudja elvenni azt, amit Isten Jézusban elkészített nekünk, és ami a mi életünknek a teljessége. Elvenni nem tudja. De ha akarod, eladhatod. És Ézsau után, amikor rossz üzletet kötött, keserűen sírva megy vissza az apjához, és azt mondja, hogy de nekem is adj valami áldást. Keserűségében kereste a megtérés útját. A Károli fordításra hat hivatkozzak, sokkal szebb, a megbánást helyét. Sírás közepette kereste. De ebben a sírásban még mindig nem a megbánás volt azért igazán benne, hanem inkább a dű és a harag és a vád, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy valamit én engedtem ki a kezemből. És ezért állok most itt, ahol állok. Erre akar egy feleletet adni ez a szent írásbeli szakasz, amiben azt mondja, hogy erősítsétek meg a lankadt kezeket, amelyek képesek lennének elengedni az Istennek az ígéreteit és az ajándékait. Ragaszkodjatok hozzá, kapaszkodjatok belé, ha elveszítitek, akkor elvesztek vele együtt. Nem kis dolog ez. És a kéz akkor fog igazán megerősödni, ha újra megtanuljuk összekulcsolni imára. A lábunk akkor fog újra megerősödni, hogyha lemerünk térdelni az Isten hatalma előtt, és azt tudjuk mondani neki, hogy kell a segítség, nem tudom megoldani egyedül. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ezzel a gondolattal szeretném most már tényleg befejezni, hogy ügyeljetek arra, ez több eszámról szól, egy közösségnek szól. Figyeljetek arra, hogy senki ne tudjon annyira megkeseredni, hogy elveszten ezáltal. Sőt, azt is mondja, hogy ez fertőző. Átragad a másik emberre. Tényleg nagyon jól látszik a világunkban, hogy az emberek, ahogy mutatják az életüket, és ahogy megélik azt, az milyen hatással van a mellettük élőkkel, és mennyire lehet minket ezzel befolyásolni. Hogyha a híradásokba beleteszik azt, hogy mennyire rossz nekünk, akkor mi is elhiszük, hogy nekünk nagyon rossz. Ha arról szólnának a híradások, hogy de nekünk jó dolgunk van, akkor mindenki egy kicsit sokkal kedélyesebben élné az életét, és jobb lenne a kedély állapota. Nincs rossz dolgunk. A rossz híradásokkal szemben itt van egy könyv előttem, amelynek az a neve, hogy a jó hír, az evangélium. Olvastunk ebből jó hírt. Értsük meg ebből, hogy nincs nekünk olyan rossz dolgunk az Isten kezében. Nem szabad elveszíteni a lelkesedésünket, nem szabad elveszíteni az erőnlétünket, mert azt újból és újból lehet táplálni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy igaz legyen számunkra is, hogy ezek a lankadt kezek és a megroskadt térdek újból megegyenesedjenek, erővel legyenek tele, hogy tudjunk az Isten dicsőségére és a magunk örömére élni.